Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Itt van velem a stúdióban az Azzuri szerkesztője, kollégám Molnár Gábor, aki elfogadta a meghívásomat. Szia, köszöntelek a műsorban.
Hello Lőrinc, köszönöm szépen a meghívást.
Olasz fociról fogunk beszélgetni, méghozzá azért is, mert ugye az Azzurri, a sportbarát hallgatók már tudják, hogy ugyebár az az olasz válogatottnak is a beceneve vagy elnevezése a Squadra Azzurrának, úgyhogy mindketten nagy olasz foci hívek és kedvelők vagyunk. Szakértőnek nem titulálnám magamat, de mindenféleképpen nagyon sok olasz focit fogyasztunk mindketten, és ezért azért van néhány gondolatunk a jelenlegi szezonról is, meg az olasz csapatok teljesítményéről, akár visszamenőlegesen a múltba révedve is. Kezdjük onnan, hogy neked hogyan kezdődött ez az olasz foci imádat? Van-e olyan pont, amikor akár egy játékos vagy egy csapat kapcsán megszeretted a kálcsót?
Hát elég, hogyha egy nevet említek, és ez Ronaldo. Mármint a félreértések elkerülése véget, nem Cristiano Ronaldo-ról van itt szó, hanem ugye a brazil világbajnok, kétszeres világbajnok Ronaldo Luis Nazario de Lima-ról van szó. Akkor kezdtem el az olasz futballt követni, amikor ő oda került az Interhez. Ebből azért némi nemű következtetésre lehet vonni, de nem biztos, hogy jó irányban tapogatózna az, aki azt gondolná, hogy az Interrel szimpatizálok. Ő egy olyan játékos volt, akihez hasonlót azóta sem igazán láttam, elképesztő sebesség, technikai tudás, még azután is, hogy ugye kétszer is elszakadt, ugye először az egyik, aztán a másik lábában a tércalagja.
Meg aztán ugye átment a Milánhoz később, Ronaldo.
Így igaz, és azért ott már túl volt talán a zeniten, viszont ott is képes volt akár az Inter ellen is gólt szerezni egy Derby della Madonninán.
Időben akkor ez a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, amikor megszeretted az olasz focit Ronaldo kapcsán.
Így van, ez volt az az időszak. Ugye a 98-as VB-n volt az első igazán nagy nemzetközi szereplése Ronaldónak, és ez volt az a pillanat, amikor felfigyeltem rá, és elkezdtem követni az olasz focit úgy összességében.
Én egy kicsit később lettem, én egy bizonyos szintén játékoshoz kötődően, de Francesco Totti nevét említeném itt meg. Rómás volt, ebből is lehet következtetéseket levonni, és esetemben azért nagyjából ez indokolt is, mert én tényleg Róma drukker vagyok. Úgyhogy beszélgetni fogunk a Rómáról is, de elrajtolt a szezon. Egyébként már tervezgetjük egy ideje, hogy beszélgetünk olasz fociról. Most talán azért is jobb, hogy ebben a pillanatban tesszük meg mindezt, és nem az első forduló után, mert már azért látszik, hogy hogyan váltak be nagyjából az új igazolások a csapatoknál. Azt mondom még, hogy a konkrét bajnoki várományosokat annyira nem tudjuk megnevezni, mert még tényleg csak 5 forduló telt el a Serie A-ból, de egyenlőre az körvonalazódik, hogy a tavalyihoz hasonlóan egy nagyon szoros bajnoki versenyfutás lehet, nincs egy olyan kiemelkedő csapat, mint például a Bundesligában a Bayern München esetében, meg ugye az olasz fociban sokáig a Juventus volt ilyen, de most megint egy nagyon szoros versenyfutás jöhet. Mit gondolsz, az elmúlt 5 forduló alapján kinyújtja azt a játékot leginkább, amely predesztinálja az adott csapatot akár a bajnoki serlegre is?
Elsőre talán azt mondanám, hogy egyik sem. Ez az első válaszom. A Milán helyenként bajnoki címvédőhöz méltóan játszik. Ez látható volt pont most a hétvégén is, ugye, amikor az Intert fektették két várra, úgyhogy nagyjából 60 percig azért domináns volt Pioli együttese. A Bologna ellen ugye egy korábbi mérkőzése hazai pályán szintén jól mozogtak, vendégkörnyezetben vannak problémáik, ugye az Atalanta és az Sassuolo ellen is csak X-re futotta nekik, ők mindenképpen esélyesek, és talán az ő teljesítményük a legkiegyensúlyozottabb a Napoli mellett, mert hogy a Napoli a nagy átalakulása ellenére ugye elment Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabián Ruiz éppen az utolsó órákban igazolt a Paris Saint-Germainhez.
A legjobb játékosaikat elveszítették.
És őket megpróbálták pótolni, sokakban voltak így bennem is kételyek, hogy hogyan sikerült. Ugye igazoltak Grúziából, Georgiából egészen pontosan játékost, az ő nevét majd megpróbáljuk kimondani a későbbiekben. Ugye ő eleinte csak a kommentátorok rémálma volt, aztán most már az ellenfelek védelmeit is riogatja. Ugye közép hátvéd posztra Koulibalyt Kimmel helyettesítették, ő már 2 gólos, előre pedig ugye 2 nagyon tehetséges játékos, Raspadorit és Giovanni Simeonét szerződtették, és hát remekelnek is a bajnokságban. Ő mögöttük, a Milán és a Napoli mögött azért több hasonló teljesítményt nyújtó csapat van, nehéz is közöttük igazságot tenni, hogy ki jobb, de ugye ott van az Inter, a Juventus, a Róma, az Atalanta, vagy a Láció is például.
Igen, az mindenképpen egy érdeme az olasz bajnokságnak, hogy nagyon kiegyensúlyozott, de azért itt sok olyan véleményt hallottam, hogy a tavalyi bajnokságot ugye, hogy utaltára a Milán nyerte, de hogy inkább az Inter veszítette el talán, és hogy az idei szezonban már helyreáll a világ rendje, és Milánó fekete-kék fele fog ismételten győzni a Serie A-ban. Hát egyelőre az Inter kapcsán mit látsz? Túlzottan optimista volt az az elvárás a szezon elején, hogy az abszolút favoritja ennek a bajnokságnak? Ugye visszajött Lukaku, gyakorlatilag a tavalyi szezont Lukaku a Chelsea-nél töltötte, egy viszonylag sikertelen perióduson van túl, és most visszajött az a belga csatár Lukaku, akivel aztán két éve ugye nagyon szép játékkal bezsebelte a Scudettót az Inter. Szóval mit gondolsz, azok a várakozások, hogy az Internek áll a zászló, azok mennyire voltak túlzottak, vagy még mindig úgy érzed, hogy a legnagyobb favorit azért az Inter erre a bajnokságra?
A legnagyobb favorit az Inter, a kerete alapján, de szerintem helyes, hogyha visszamegyünk az időben, úgy, ahogy te is tetted két évvel ezelőttig, mert amikor megnyerte az Inter a bajnoki címét, akkor elvesztette gyakorlatilag a két kulcsemberét, a legjobb játékosait. Ugye az egyik, a már általad is megemlített Lukaku volt, ő rengeteg gólt szerzett, és hát ugye a jelenléte a pályán, a fizikuma is megkerülhetetlen gyakorlatilag. A másik pedig Hakimi volt, ugye marokkói játékosról beszélünk. Én azt szoktam mondani, hogy igazából ő volt az az utolsó láncem az Inter esetében, aki kellett ahhoz, hogy aztán megnyerjék Antonio Conte-k a szériát, ugye a 19. alkalommal történetük során. Tehát abban a szezonban elvesztettek két játékost, akit mondhatjuk, hogy abban az idényben a legjobb teljesítményt nyújtották. És hogyha megnézzük az előző szezont, ott pedig Ivan Perisic volt véleményem szerint a Nerazzurri legjobbja, és most pedig ő távozott az Intertől, tehát kicsit ilyen kettős érzéseim vannak, mert egyrészt szerintem az Internek van valóban a legerősebb kerete, másrészt viszont azért nehéz ezeket a játékosokat évről évre pótolni, és ezt látjuk az Inter csapatán is, főleg azért, mert ugye itt két szélsővédőről beszélünk, Perisic és Hakimi esetében is, és ugye az Inter egy ilyen 5-3-2-es vagy 3-5-2-es taktikával játszik, és itt a szélsőknek nagyon nagy jelentősége van. Jobb oldalon talán még Denzel Dumfries-zel sikerült pótolni valamelyest Hakimit, bár nem ugyanaz a szintű sem, de hát Perisicet ugye Di Marcóval, Darmiannal vagy ugye Gosens-szel, aki nagyon jó, de
egyelőre... Akit nem nagyon játszatnak, ugye sérülésből jön vissza.
Sérülése volt, adós a jó teljesítménnyel, egyelőre nem annyira sikerült pótolni Perisicet, tehát úgyhogy bár az Inter a legesélyesebb, azért vannak kétségek.
Hát azért ugye azt is ki kell emelnünk, hogy két évvel ezelőtt még Antonio Conte-val nyert bajnokságot az Inter, és utána Conte elment a Tottenhamhez a Premier League-be, most meg már ugye új edzője van az Internek, és hogy látod a játékban az Inter egy teljesen más formációt, elképzelést próbál követni Inzaghi alatt, mint tette azt Conte-val, vagy hasonló a játék?
A felállás hasonló, de pont talán Lukaku távozása miatt is már az előző szezonban is látszott, hogy ez egy kicsit másfajta játék. Ugye Lukakura nagyon sok fölpasszolt, fölrúgott labda volt, amit ő meg tudott tartani. Dzeko valaki tulajdonképpen a helyére érkezett Rómából, ez kevésbé volt megvalósítható. Hogy változott-e a játék? Igen, az a válaszom, és szerintem vissza is esett nívóban az Inter. Még az előző szezon elején talán azt mondom, hogy a bajnoki cím lendülete az vitte a csapatot, mondjuk a szezon első felének végéig, aztán viszont jött egy komoly hullámvölgy, és én most is ezt a kicsit bizonytalan teljesítményt látom, ugye 5 meccsen 8 gólt kapott az Inter, ezzel a kapott gólok szempontjából a tabellának az alsó negyedében vannak, tehát mondjuk a Monza vagy a Cremonese van hasonló szinten, azért ez árulkodó, és nagyon sok az eladott labda. Tehát éppen a Cremonese ellen játszott az Inter, sima 3-0 hazai pályán, de sok eladott labda. Most
a hétvégén is Sahanoglunak volt egy hajmeresztő középre passza, és ugye azt arra csapott le, és meg nem mondom, talán a Tonali a Milánból.
Igen, és ő adta a gólpaszt Rafael Leao-nak, akiről érdemes egyébként majd később beszélni. Egyébként ehhez az eladott labdához annyi érdekes történet fűződik, hogy a meccs előtt Csalhanoglu nem fogott kezdett Teo Hernandezzel. Sokan kérdezték, hogy miért. Azt valószínűsítik, hogy azért, mert amikor ünnepelte a Milán a bajnoki címét, akkor különböző ilyen Intert szidalmazó ritmusok szólaltak meg, és bizony Theo Hernández volt az egyik, aki ezeket kezdte. És ezért nem fogott vele Csálhanoglu kezdet. Érdekes, hogy a sors úgy hozta, hogy pont Csálhanoglu adta le aztán ezt a labdát, amiből a Milán egyenlíteni tudott.
Igen, meg Csálhanoglu most mondhatjuk, hogy kicsit így az olasz futball lúzere volt ezzel a klubváltással, ugye Milántól ment át az Interhez, gondolom azért, hogy bajnoki címet nyerjen, de aztán végül maradnia kellett volna a milánói vörös-feketéknél.
Ezt is nyilatkozta egyébként, amikor a Milánó kék-fekete részébe érkezett, hát aztán ez nem jött össze, majd meglátjuk, hogy idén hogy végződik ez a történet.
Egyébként volt egy nagyon érdekes írásod, most ide citálnám, azt vetetted papírra, hogy igazából ugye az Inter tavalyi szereplését az alapján ítéljük meg, hogy hát elbukta a bajnoki címet. De, és ez talán egyfajta nagyobb képhez tartozik, hogy viszont a bajnokok ligájában ugye az Inter eljut tudott jutni az egyenes kieséses szakaszhoz, sőt, ha jól emlékszem, a Liverpool elleni párharcban ugye a hazai mérkőzés meg is tudta nyerni az Inter.
A vendég.
Tehát, hogy az egyik, a vendégmeccset, a visszavágót tudta megnyerni. Igen, tehát, hogy ilyen értelemben viszont több szintet léphetett az Inter, hazai porondon nem sikerült, de nemzetközi szintére meg talán hát jobbak voltak, mint Contéval. Ez egy kettős dolog azért.
Igen, és ide érdemes talán hozni azt is, hogy hazai szintére sem voltak azért sikertelenek. Tehát az olasz kupát megnyerték, az olasz szuperkupát is elhódították, és azért a bajnokságban a második hely azért nem szégyelni való, még akkor is, hogyha torony magas esélyesnek kiáltották ki őket. És valahol egyébként Conténak az volt az egyik nagy kritikája, hogy képtelen nemzetközi szinten jelentős eredményt elérni. Márpedig az Internél ugye egy évtizedes távlatban az lett volna a cél, hogy a BL-ben jusson túl a csoportkörön. Ez sikerült is Simone Inzaghinak meglépnie, tehát összességében azért sikertelennek nem nevezném az Inter évét, de nem volt tökéletes.
Új igazolásokat illetően általános vélekedés, és akkor kicsit térjünk át az Intertől más csapatokhoz is, hogy hát a Róma nyerte meg a Mercatót, most gyorsan felsorolva olyan húzó nevek érkeztek, mint Nemanja Matic, Paulo Dybala, Bellotti, Wijnaldum, még korábban a török szélsővédő Çelik, és potom pénzért, azt hiszem összesen 7 millió eurót fizetett a Róma ezekért a játékosokért, hát közülük alsó hangon van egy világklassz is, azt mondom, képességei alapján Dybala, de Wijnaldum is elképesztően jó játékos, Matic talán már túl van a Zeniten, de hát ő is tanárian futballozott pályafutása legjobb szezonjaiban a Premier League-ben is. Osztott, hogy a Róma nyerte a Mercatót?
Hát szerintem ezzel kapcsolatban nincsen vita az olasz futballt kedvelők körében, még akkor is igaz ez, hogyha Wijnaldum ugye súlyos sérülést szenvedett, és őt azért nem biztos, hogy tudják majd minőségben pótolni. Illetve azért én ide sorolnám még Nicolò Zaniolót is, aki hát reméljük, hogy majd lesz olyan 10 egymást követő meccs, amikor pályára tud lépni, és Spinazzolát is. Tehát tulajdonképpen ők ketten is, hogyha egészségesek maradnak, szinte új igazolások. És Dybaláról szerintem érdemes néhány szót ejteni.
Hát ha már sérülések, akkor Dybala ide kívánkozik, igen.
Igen, igen, illetve azért, mert szerintem őnek itt Rómában nagyon jó helye lehet, már csak azért is, és idehoznék egy másik bajnokságból egy példát, Gabriel Jesus-t, aki sokáig a City-nél még akkor is padozott, ha ő volt az egyetlen befejező csatár, tehát nem volt meghatározó játékos, és most látjuk, hogy az Arzenálba igazolt, és él a bizalommal, megkapta a lehetőséget, és ezzel élni tud. Na most Dybala nyakára, ha mondhatjuk ezt, a korábbi években a Juventusnál odahozták Cristiano Ronaldo-t, most amikor elment Ronaldo, akkor ugye 80 millió euróért valószínűleg nem másodhegedűsnek odahozták a szerb Dusan Vlahovicot. Most viszont a Rómánál, hát ki más, ha nem Dybala lenne a húzóember, úgyhogy igen, a Róma megnyerte a Mercatót, határozottan állítom, és hát ki tudja, hogy meddig viszi a lendületüket.
Hát igen, ugye eddig 5 forduló telt el, gyors mérleget vonva a Róma eddigi szerepléséről, és akkor majd átadom a szót, ugye hétvégén sajnos belenézett a farkas horda egy igencsak csúnya vereségbe az Udinéze ellen, 4-0-ás zakó lett a vége. José Mourinho, az együttes vezetőedzője azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy inkább kapjunk ki egyszer 4-0-ra, mint 4-1-0-ra. Azért ez már-már ilyen NB1-es edzői nyilatkozatok szintjére is elmenne, magyarázkodási eligére. A valóság azért azt mutatta, hogy valóban 0-0-nál Dybalának volt egy nagyon komoly helyzete, kapufát is fejelt a Róma, irányított, de az Udinéze egészen kiválóan kontrázott, és egyébként nagyon jó formában is van az Udinéze, jól kezdte a szezont, azt hiszem ott vannak a negyedik helyen a tabellán, szóval oké, bele lehet futni egy ilyen vereségbe, azonban azt is fel kell hoznunk, sajnos, hogy például ugye a Juventus ellen ugyan egy-egyet döntetlent játszott a Róma, de hát az első félidő végén Mourinho elvileg az öltözőben azt mondta a játékosainak, hogy szégyellem, hogy nektek vagyok az edzőtök, mert ott is nagyon-nagyon akadozott a csapatjáték, és ez biztosan betudható annak, hogy az új igazolások közül Wijnaldum is kiesett, most Zaniolo is kiesett pár hétre, úgyhogy tényleg bal szerencséje is van a Rómának, de egyelőre még nagyon úgy látom, hogy nem működik teljesen olajozottan ez a félelmetesnek tűnő támadó gépezet, ugye Ébrehemmel elől, Zaniolo, Dybala, Pellegrini, ez azt gondolom, hogy ha csak ezt így kimondjuk, akár mondhatjuk, hogy a legerősebb, papíron legerősebb támadó négyese a szériának. Hogy látod a Rómát, azért nem akarom, azért kerülgetem a forrókását, mert hogy szerintem a potenciál, ami még mindig ott van, amiatt nem lehet azt mondani, hogy ez a Róma alul teljesít majd idén.
Nem, sokan, és köztük én is egyébként, amikor bemutatták Dybalát, vagy ugye nyáron több tízezer ember előtt, aztán a Shakhtar Donetsk ellen ugye teltházas edzőmeccset játszott a Róma, akkor elfogott egy kicsit a hív, vagy elkapott a hív, és azt mondtam, hogy ez a Róma akár még bajnok esélyes is lehet. Aztán az első egy-két forduló nyögvenyelős sikere után, illetve hát a tegnapi csúfos zakót követően egyre inkább azt látom, hogy azért ez nem realitás. A Bajnokok Ligája a szereplés kivívása, viszont szerintem annál inkább. De bárhogyan is lesz, szerintem érdemes egy picit már most a Mourinho érát az eddigit értékelni, mert amellett, hogy egy nagyon jól csengő név és ilyen nyilatkozatokat tud adni, mint amit te is mondtál, még ha egy kicsit ez sántít is, azért ő szerintem a Rómának a brand építésében nagyon komoly szerepet játszik. Tehát az, hogy az előző szezonban megnyerték az Európai Konferencia Ligát, vagy Európa Konferencia Ligát, az is egy nagy lökés volt, de Mourinho személye önmagában garancia volt arra, hogy ilyen játékosok érkezzenek, mint akikről beszéltünk, és így képes volt megnyerni a Róma Mercatót, szóval BL helyezésekre lehet esélye a farkasoknak.
Abszolút, még a Rómához egy gondolat, hogy az új tulajdonosi háttér pedig egészen pazar munkát végez eddig. Ugye a Rómát most megbüntették egyébként a pénzügyi fair play szabályok megszegése miatt, azt hiszem összesen 10 klub kapott büntetést, de itt is sokkal magasabb büntetési tételt kellett volna a Rómának befizetni akkor, hogyha az idei átigazolási szezonban is fejetlenül költekezik, vagy például a tulajdonosi kör nagyon jól tudott túladni olyan játékosokon, akik a padon ültek, de nagyon magas volt a fizetésük, tehát ezzel tudták leszorítani azt a fizetési keretet, fizetési sapkát, amennyit lehetne egy klubnak ráfordítani a játékosokra, szóval tényleg a tulajdonosi kör munkája egészen bámulatos volt, és Mourinho brand értéke meg, amit mondtál, az valóban ide tud csábítani játékos. Sokat. Más kérdés egyébként, hogyha véletlenül nem lesz meg idén a BL, akkor ezek a sztárjátékosok majd hogyan fognak dönteni, folytatják-e a Rómánál vagy sem?
Ide kívánkozik talán az, hogy nem csak a Róma egyébként, hanem az olasz élcsapatok úgy összességében nagyon okosan igazoltak. Sokan ingyen érkeztek, ugye például az Interbe is Lukaku gyakorlatilag szinte ingyen érkezett, ahhoz képest, hogy több mint 100 millió euróért adták el, de a Juventus is ide kívánkozik, akik ugye Di Mariát igazolták le, gyakorlatilag, ha jól emlékszem, ingyen. Pogba is ugye visszatért Torinóba ingyen, az más kérdés, hogy ők is sérültek, de talán erre mondjuk Pogba esetében, aki az elmúlt három évben 72 meccset hagyott ki a Unitedba, számítottak is Torinóban, illetve hát ugye ott volt a Napoli is, akikkel...
Kíséreljük meg kimondani a nevét ennek a grúz csoda gyereknek?
Én ezt ráthagyom.
Kvicsa Kvaracsélia.
Elhiszem.
Georgiai támadó.
Igen, néhányan grúznak emlegetnék, de hát ez...
Igen, ugye 5 kanadai pontja van, ugye ez azt jelenti, hogy azt hiszem 3 gól, 2 gól passz eddig a mérlege.
Igen.
És a hétvégén is a Láció ellen döntött, betalált, 2-1-re nyert a Napoli. Akkor nézzük meg, hogy itt az első blokk végén, hogy akkor az első 4-be kiket várunk leginkább.
Az Interről és a Milánról már beszéltünk, és a másik kettőt azért nehéz megmondani, mert sokan kívánkoznának oda.
Abszolút, és amúgy a Napolit is sokan leírták, meg az Atalantát is, de ők is viszonylag igen. meglepően jók eddig.
Hogyha a Juventus új igazolásai egészségesek tudnak maradni, Di Mariával, aki szerintem az első meccs alapján gyakorlatilag a legképzettebb játékos a szériában, annak ellenére, hogy már azért nem mai csirke, illetve hát Pogbával, Paredesszel, ugye, és hát ugye ne feledkezzünk meg Arkadiusz Milikről sem, akit sokan kritizáltak, hogy ugye miért őt igazolták le, és miért nem mondjuk Depayt.
De már van két gólja Miliknek is.
Már van két gólja, tehát berúgta az ajtót, mondhatjuk. Hogyha ők egészségesek maradnak, szerintem ők odaérhetnek, mondjuk legyenek ők a harmadikok, és akkor hát ki legyen a negyedik, tegyük oda a Rómát akkor a negyedik helyre.
Igen, valószínűleg azért itt tényleg nagyon-nagyon komoly versenyfutás lesz. Ugye szokták mondani viccesen, hogy mindegy, hogy hanyadik lesz a magyar válogatott az EB selejtező csoportjában, csak ugye a románokat verjük meg oda-vissza. Ez nálam egy kicsit így mindegy, csak a Lációt verjük meg oda-vissza, de azért nyilván átgondolva inkább legyen meg az a negyedik hely. És a Lációtól esetleg egy pontvesztés is csúszson be. A Lációról nem beszéltünk, valószínűleg ők azért a Róma hátát fogják nézni, de valóban azért ott az Atalanta, Napoli, Róma környékén érzem én is azt, hogy a negyedik helyért öldöklő küzdelem fog dúlni.
És a Fiorentina is egy X-et hozott most a hétvégén igen. a Juventus ellen, úgyhogy nem játszottak alárendelt szerepben.
Abszolút, ugye nagyon izgalmas lesz, és akkor innen megyünk tovább, mert kicsit elemezgetjük az olasz futball presztízsét, hogyan változott az elmúlt időszakban, a Serie A mennyire számít erős bajnokságnak a többi versenytársaihoz, spanyolhoz, némethez, angolhoz képest. Mindjárt folytatjuk Molnár Gáborral, az Azzurri szerkesztőjével a Sportértéket.